Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, és itt ül velem szemben két vendégem, Bóner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. Ügyvezetője, és Széles Botond, a rendszerfejlesztési mérnök a Bostól. Sziasztok! És hát a hidrogénről szerettem volna, és szeretnék veletek beszélni. Szerintem bárki, aki így a jövőben mutató technológiák kapcsán olvasgat, nézelődik, az számtalanszor találkozott már a hidrogén kérdéskörével, mint a nagy megváltó, tehát hogy nagyjából ezt lehet szerintem nagyon sok helyen látni. Egy ismerősömmel is beszélgettem, és mondtam, hogy majd elektromos autót akarok venni. Ne vegyél, majd hidrogénest vegyél. Tehát, hogy így nagyon benne van a levegőbe, de azért gondolom, mint minden, amiről itt szoktunk is beszélni a kávézóban, azért ez sem annyira egyszerű kérdés, és majd erről is beszélünk, de mielőtt egyáltalán belevágnánk, tisztázzuk azt, hogy mi a hidrogén, és miért várunk tőle ennyi mindent. Gondolom, Zsolt, te vagy ennek a leginkább a szakértő, hiszen te most már évtizedek óta gázokkal foglalkozol, többek között hidrogénnel, jól tudom.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. És hát igen, szakértőnek nem tekintem magam, vannak kollégák, akik sokkal jobban értik ezt a szakmát, de az ipari gázgyártóknak a portfóliójában a hidrogén egy termék, ez így van. Gyakorlatilag a hazai hidrogéngyártásunk az a Messer kezdetéhez nyúlik vissza, tehát a 90-es években, amikor megalakultunk, mi már hidrogént szállítottunk, akkoriban a General Electric Lightingnak, aztán később újra Tungsramnak, és gyakorlatilag több millió köbméter hidrogén az, amit közúton a Messer abban az időben beszállított már, később pedig gyárakat is építettünk, de engedjétek meg, hogy pár szót a hidrogénről. Tehát a hidrogén egy nagyon érdekes elem, gyakorlatilag az univerzum legnépszerűbb eleme, ha így szabad fogalmaznom.
Egy sztár elem.
75%-át teszi ki az univerzumnak, hogyha tömegszázalékban nézem, és a Földünkön is gyakorlatilag tömegszázalékban a második, atomszázalékban a második, és hát a tömegszázalékban a kilencedik elem. Egy nagyon ritka gázról beszélünk.
Mi van az első helyen?
Az első helyen a nitrogén van. És gyakorlatilag a levegőnél 14 része a sűrűsége, így az energiasűrűsége elég csekély. A mennyeleje példősös rendszernek az első rendszámát viseli. Gondunk talán annyi vele, hogy önmagában nagyon nehéz megtalálni, nincs jelen, vegyület formájában van jelen, jelen van a vízben, ugye H2O, minden szerves vegyületben, biomasszában szintén jelen van ez a gáz. Nagyon-nagyon magas fűtőértéke van, tehát ha a tömegszázalékát tekintem, akkor körülbelül háromszorosa az üzemanyagének, a benzinnek 3,5-szerese, földgázénál is sokkal magasabb, de a ritkaságából adódva mondhatjuk így, térfogatát tekintve lényegesen kisebb energiasűrűséget kínál. Nem toxikus, nem rákkeltő, és alapvetően egy kellemes médium.
Hát akkor nyilván ezért reménykedünk abban, hogy segíthet minket elérni a net zero-t, ugye 2050-re szeretnénk, hogy akkor mondjuk ne bocsássunk ki széndioxidot, ez mondjuk mindig egy kicsit ez ingatom a fejem, amikor ezt így kimondom, mert hiszen folyamatosan minden tevékenységünk a széndioxidot termünk, most, hogy itt ülünk a stúdióban, és széndioxidot termünk, de gondolom ez az ipari kibocsátásra vonatkozik, de hogy azért ilyen reményt keltő, mert hogyha hidrogént égetünk el, abból vízgőz keletkezik, ugye, és semmi egyéb.
Ez így van, de a kérdés ennél komplexebb, én azt gondolom, hogy a kérdés talán Botondi lehet inkább, de egy dolgot engedjetek meg nekem. Tehát a hidrogén kapcsán azt hiszem két oldalról lehet megközelíteni a kérdést. Az egyik kérdés az, hogy az ipar ma rengeteg hidrogént használ, és a hidrogén gyártás, amely ma foszilis alapon egy úgynevezett földgázgőz reformálása útján állítjuk elő jelenleg a hidrogén nagy részét, mint egy 95%-át a nagyvilágban. Ez gyakorlatilag nagyon komoly széndioxid üveggáz hatású lábnyomot hagy maga mögött. A másik aspektus, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy a hálózatok kiegyenlítésében egy olyan berendezés, amellyel hidrogént tudunk előállítani környezetbarát módon az elektrolizáló, ez nagyon-nagyon jól segíti a megújuló energiaforrásoknak a kiegyenlítését. Tehát valahogy ezt a kérdést komplexen kezelve lehet a hidrogén egy nagyon-nagyon fontos anyag a jövő számára.
Tehát tulajdonképpen a hidrogén az van, az már itt van, régóta használjuk, amiben keressük a megoldást, megoldás, hogy hogyan tudjuk a legzöldebb módon előállítani a hidrogént, mert egyébként meg egy viszonylag egyszerű anyagról lenne szó, és említetted ezt a hidrogén előállítási technikát, ugye ha jól tudom, eleve különböző besorolások vannak a hidrogénben, amiket színekkel szoktak apostrofálni, hogy akkor van szürke, van kék, van zöld, van piros, hogyha esetleg erről még egy pár szót tudnám mondani.
Tehát jelenleg a világon körülbelül a 95%-át a hidrogénnek fosszilis alapon szürke hidrogén formájában állítjuk elő, így gyakorlatilag a földgáz gőzreformálása 50%, körülbelül 25-30% az olaj, a folyadék, mint üzemanyag gyakorlatilag partiális oxidáció útján marad még egy kis szén, és mondom 4-5%, amit elektrolizálóval. A szürke hidrogén, ami fosszilis alapú, a kék hidrogén az a hidrogén, ami fosszilis alapon gyártunk, de gyakorlatilag gondoskodunk a széndioxidnak a további sorsáról, tehát CCS, a Carbon Capture Storage, tehát tároljuk valamilyen formában, vagy még fel is használjuk ott a utilizéssel, mint angol szó jön be. Tehát ez a de hidrogén,
olaj, olajtermelésre, és bírom, amikor megkötjük a széndioxidot, aztán lenyomjuk a föld, egy több olajat
és
tudjunk kitermelni.
Tehát ő a kék hidrogén, és hát a zöld hidrogén klasszikusan az a hidrogén lenne, amit elektrolizálóval úgy állítunk elő, hogy az a villamos energia, amit felhasználunk, az megújuló energiahordozóból, legyen az fotovoltaikus, tehát napenergiából, szél, vagy más egyéb megújuló energiaforrásból állítódik elő. A pinki, azt hiszem, hogy pinkinek mondjuk, botond, ugye, vagy rózsaszínnek gyakorlatilag, amikor az atom erőműből származó villamos energiával tudjuk a hidrogént előállítani. A magyar energia mixben azért elég jelentős az elmúlt évben, mint egy 46%-a volt a paksi hozzáadott érték, tehát 46% a nukleáris energia volt a mi mixünkben. Lehet tovább bontani a hidrogént, még különböző színek, de azt gondolom, hogy ez a három vagy négy alapvetően a meghatározó.
Ez már elég lesz a mi hallgatóinknak szerintem. Botond, akkor egy kicsit kanyarodjunk arra a részére, amiben talán te jobban képben vagy, mint a Bosch fejlesztési mérnöke, hogy ugye az ipari felhasználás szerintem az átlag hallgatónak és az átlag polgárnak nem is annyira jut eszébe, pedig nagyon fontos, és majd nyilván térjünk ki rá, hanem arra gondolunk, hogy hát akkor majd nem elektromos autó, hanem hidrogénhajtású autóval fogunk közlekedni, ami szintén, ha jól tudom, nem annyira egyszerű, mert itt ott is többféle van milyen cellás, tüzelőanyagcellás meghajtású autó, de hogy most már például a Toyota nemrég jelentett be olyan belső égésű motort, amiben direktbe hidrogént használnak föl, hogy ti jött a Boschnál, mi az, amire építetek, mi az, amit csináltok, és mi a különbség egyébként a két technológia között?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a kérdést. Én Zsoltra visszacsatolva még miért válaszolok a kérdésedre.
Nyugodtan.
Aláhúznám azt, hogy a hidrogénről, hogyha beszélünk, akkor ez sokkal nagyobb volumenű, mint hogy a közlekedésről beszélünk, vagy a közlekedés transformációjáról. És igen, vannak különböző megoldások, hogy hogyan tudjuk felhasználni a hidrogént, de amit én látok ma a médiában, egy óriási szándékos, vagy nem szándékos stratégiát, és az embereknél, hogy lecsapódik, hogy csak a hidrogénbe belecsapunk, és akkor arról beszélünk. De nem vizsgáljuk meg azt, hogy honnan jön, miért tesszük, és miért erre fókuszáljunk. És ugye, hogy mi a háttérnek az egésznek, az az, hogy káros anyagot szeretnénk csökkenteni, de káros anyag kibocsátást szeretnénk csökkenteni 30-ra és 50-re, ugye a net zero irányába, ez ugye el lett döntve. És ennek az érdekében különböző megoldásokhoz kell nyúlnunk, hogy ezt a káros anyag kibocsátást elérjük. És a káros anyag kibocsátásnak az első fő megoldása az az, hogy csökkentsük a fosszilis alapú energiatermelést, aminek következtében át kell térnünk a megújuló energiaforrásokra. A megújuló energiaforrásoknál most a biomasszától eltekintünk, és a fókuszba helyezzük a legjelentősebb napenergia,
szélenergia. A biomasszát, mint megújulót, az picit ilyen, az ilyen jól mutat a statisztikában, de azért az, hogy elégettünk egy csomó mindenféle természetes hulladékot, azt így, igen, az olyan.
Egyébként Németországban például a kukorica biomassz üzemeknek nagyon nagy jelentőség van, és itt nyilván nem leszünk teljesen net zero biomasszával, viszont látni kell, hogy amíg egy szürke hidrogéngyártásnál 10 kg CO2 megy a levegőbe, addig egy biomasszásnál 3. Tehát az is egy jelentős redukciót tudunk elérni. Tehát megnéztük ugye mi a háttere, miért, akkor hogy ezt ugye valamilyen új megújuló energiaforrásokra kell helyeznünk, és ennél már Zsolt említette, hogy ezek ciklikusan termelik az energiát, nem lesz folyamatos energiatermelésünk, és ezért meg kell vagy oldanunk az energiának a tárolását. A másik pedig, amit meg kell oldanunk, az pedig az, hogy nem minden országnak lesz annyi mennyiségű zöld energia termelési kapacitása, mint amennyi energia felhasználása lenne, és ezért meg kell oldani a szállítást is. És ez már az elektromos, sima elektromos nagy feszültségű áramnál is eléggé kritikus, tehát ha megnézzük, Észak-Afrika és Spanyolország között most fektetik le a harmadik ilyen áramszállító kábelt, eddig kettő volt, tehát áramot se egyszerű szállítani, és ezért nyúl
az Európai... Mert nagy a veszteség az állítás során.
Hát igen, meg ugye ez egy ilyen combnyi vastagságú részkábel, tehát ez se egyszerű legyártani és lefektetni, tehát...
Némi pénzbe belekerül.
Igen, igen. Tehát az Európai Unió ezért nyúl a hidrogénhez, mint egy Szent Grálhoz, és egy ilyen ezüst lövedékként tekintik. Én egyébként merrékesen egy képint úgy fogalmaznám meg, hogy a hidrogén az egy olyan, mint egy lakatta lezárt dobozba elrejtett aranyrög. Ugye próbáljuk kinyitni valahogy, hozzájussunk az aranyhoz, aktuálisan...
Tudjuk, hogy ott az arany,
igen, csak igen, csak hogy jutunk hozzá, leverjük kalapáccsal az árat, vagy felfeszegetjük csavarhúzóval, vagy felfúrjuk a lakatot. Tehát ez egyik se igazán fenntartható környezetvédelmi szempontból, se nem hatékony. És az ipar pontosan úgy, hogy itt áll a hidrogén szempontjából, hogy próbálunk valahogy hozzáférni, de nincs meg az a megoldás, ami mind környezetvédelmnek fenntartható lenne, mind pedig hatékony lenne az előállításban, és a költségeket is nem tudnánk tartani. Tehát gazdaságosan, gazdaságilag sem megoldott ez a téma. És ezért megy rengeteg fejlesztés ebbe az irányba. Tehát és hol akarunk, és most jutunk el a közlekedéshez, hogy ugye megnéztük azt, hogy környezetvédelmi szempontból akarunk hidrogénhez nyúlni, mert a zöld energiára akarunk átállni. Viszont a kérdés az, hogy valóban a közlekedése az egyébként, ami a legnagyobb megoldást, vagy egy legnagyobb hatást fogja kelteni, mert a közlekedés 20%-át teszi ki a karbonkibocsátásnak, Németországon például, vagy európai szinten nagyjából. És ennek ellenére az is egy fontos szempont, de ez egy nagy kihívás előtt áll a Bosch is egyébként ezzel szemben, mert nagyon szegmentált a közlekedés, tehát van teherszállítás, személygépjármű, kétkerekű, és így tovább. És pontosan ezért nem csak a közlekedésre fókuszál a Bosch fejlesztés terén is, hanem az előállításra, mint elektrolizálókra, fókuszál arra, hogy hogyan használjuk fel ipari téren, mint például szolidoxidos tüzelőanyagcellák esetén, ahol mind áram, mind fűtés és hőellátásra tudjuk használni ezt a SOFC-s rendszert, és mind pedig van a portfólióban olyan megoldása a Boschnak, ahol a közlekedésnél tüzelőanyagcellás elektromos hidraulikus hajtásra tudjuk használni, mind pedig az ehhez szükséges teljesítmény elektronika komponenseket is fejlesztjük, és az ehhez szükséges egyéb szenzorokat és elektromos kompresszort is.
Na ezt öblítse le a hallgató, ezt a mennyiségi információt, de akkor megpróbálom nagyjából igen zanzásítani a dolgot, tehát hogy voltak éppen arról van szó, igen, tehát van egy fantasztikus energiahordozó, amit már régóta használunk, csak ugye eddig igazából nem piszkálgattuk annyira, mert viszonylag komplikált azért ennek a zöld felhasználása, meg azért, amennyire tudom, elég költséges is, de hát változnak az idők. Egyrészt szeretnénk csökkenteni a szennyezőanyag kibocsátásunkat, másrészt nyilván az energiafüggőségünket is, hát tudjuk, hogy eléggé zűrös időket élünk, és azért nem csak amiatt nem érdemes a földgázra építeni, mert hogy azért ez egy környezetszennyező anyag, hanem azért is, mert ezzel nyilván az energiafüggőségünket is növeljük. Tehát, hogy erre is van egy ilyen szándék, és gondolom emiatt is van az, hogy most kezdtek el ezzel foglalkozni, hiszen, mint ahogy arról már beszéltünk, ez már azért egy elég régóta használatos ipari gáz, de hogy eddig azért nem fektettünk ebbe ennyi energiát, de most az van, hogy most egyszerűen többféle szempontból egyszerűen muszáj, és már valószínűleg anyagilag is jobban megéri ebbe belefektetni, hiszen a földgáz ára az megy az egekbe, és valószínűleg nem is fog visszább jönni.
Talán egy kiegészítést hadd tegyek még a Botont által elmondottak, hogy javak ezt, hogy környezetvédelem, tehát az ipari forradalom idején ezen a bolygón átlagban körülbelül 250 ppm-nyi széndioxid volt a levegőben, ez ma 400 felett van, és a klímakutatók egyöntetű véleménye az, hogy 410-15-20 ppm-nyival elveszítjük a kontrollt, és hát nyilván ez a klímaváltozás, ami jelenleg is talán sokak által felismerés nyert, ez nagyon fokozatosan fog megjelenni. Tehát egész egyszerűen a hidrogén egy olyan anyag, amit régóta használunk, egy olyan technológiával állítjuk elő foszilis úton, ami nagyon-nagyon komoly lábnyomot hagy, de nagyon fontos újra kiemelnem azt, hogy az elektrolizáló berendezés egy más formája az előállításnak, mint a jelenlegi steam reformer.
Ezt ki tudjátok fejteni egy kicsit, mi a különbség a két előállítás között?
Tehát, amit mondtam neked, hogy 95% foszilis energia, elsőben földgáz, ez azt jelenti, hogy mi metánt, a CH4-et bontjuk, és lesz nekünk hidrogénünk. Magyarországon a Messernek két ilyen üzeme van, 2000-ben helyeztük üzembe az akkori G-Lighting területén, és egyetlen Pétfürdön a Huntsmannnál, ezek a berendezések működnek. Itt azt kell látni, hogy körülbelül egy köbméter földgázból gyakorlatilag 2 köbméternyi hidrogént állítunk elő a CH4-ből adódon. Szétbontjuk, de hangsúlyozom, foszilis energiát használunk, rengeteg széndioxid kibocsátással. A jelenlegi lehetőség az elektrolizáló egy lényegesen költségesebb volt a múltban, mint a változó költséget, mint a beruházás tekintve elmondható mindez, de az a lehetőség, ami jelenleg a megújuló energia hordozók által termelt villamos energiának a hálózatba történő betáplálása, és ezen energiahordozók rendelkezésre állásából fakadó probléma, leegyszerűsítem, tehát napelemet bekötünk rengeteget. Az elmúlt évben elértük az 5000 megawattnyi teljesítményt, körülbelül 3000 megawattot táplált be beruházás keretében a vállalkozás, az ipari szereplő, a háztartások szintjén hozzájön 2000 megawatt. A célunk 30-ra volt elérni a 6-ot, most új célt tűztek ki, és gyakorlatilag 30-ra már a 12000 megawattnyi teljesítményt látjuk. Ez a Mavirnak, a hálózat üzemeltetőjének nagyon nagy problémát jelent. Miért? Mert éjszaka nem süt a nap, egy óriási teljesítmény ott van, de éjszaka nem süt, télen egy kicsit kevesebbet süt, és ezt kiegyenlíteni nagyon-nagyon nehézséget jelent. Jelen pillanatban a kiegyenlítő szolgáltatások piacán körülbelül 300 megawattnyi teljesítményt köt le a Mavir, ami mögött virtuális erőművek vannak, elsősorban gázmotorok, gázturbinák, tehát földgáz használva fel tudunk reagálni a hálózati kereslet kínálatra. A szakemberek, ha jól gondolom, völgyidőszaknak nevezik azt, amikor a kereslet meghaladja a bent lévő mennyiséget, a hegyszakasznak nevezi, amikor túlkínálat van, és ezt kiegyenlítendő gyakorlatilag ilyen gázmotorok, gázturbinákat indítunk, állítunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Fontos még az, hogy most már a határkapacitások kiépültek, tehát Magyarország adott időszakban napsütötte órákban exportálja villamosenergiát, ellenkező esetben pedig importra szorul. Az elektrolizáló, és bocsánat, egy mondat még, az elektrolizáló pedig egy olyan készülék túl azon, hogy azt a hidrogént állítja elő, amit ma nagyon-nagyon rossz körülmények között, nagyon magas széndioxid lábnyommal, ezt ki tudjuk váltani, egy nagyon-nagyon rugalmas berendezés. Ez azt jelenti, hogy a hálózatot figyelve, a kereslet kínálathoz igazítva, másodpercek, de percen belül tudunk reagálni. Tehát egy megfelelő folyamatirányító rendszer segítségével, a Marvív hálózatát értékelve, gyakorlatilag fel le terhelhető a kereslet kínálat mentén. Bocsánat.
Igen, mert hogy tisztázzuk, tehát akkor az van, hogy azért tudná segíteni, mert azt a többletenergiát, amit mondjuk napsütéses órákban megtermel a rendszer, azt hidrogénbe lehet beletenni.
Hidrogént állítok elő, és akkor megint két lehetőségem van, minimum két lehetőségem van. Az egyik, hogy ezt a hidrogént felhasználom az ipar szereplőinek, dekarbonizálom a megjelenlegi technológiákat, új igényeket generálva látom előket, a mobilizáció területét ellátom hidrogénnel, és egy következő lehetőség, hogy hidrogént tárolom. Ennek különböző módjai vannak. Föld alatt tudom tárolni, például a földgáztároló egy ilyen projektben van jelenleg jelen. A másik lehetőségem bekeverni a földgázhálózatba egy bizonyos százalékos mértékig, vagy pedig később akár villamos energiával visszaalakítva, és akkor megint a boton területe az üzemanyag cella segítségével újra villamos energiával alakítom. Tehát ez egy médium, ez nem egy energia forrás, egy energiahordozó, amiben energiát képesek tárolni, és különböző igényeket vele kielégíteni.
Kicsit megjegyzésre ezt, tehát igen, már Zsolt mondta, van különbség energia tároló és energia hordozó között, és ugye a akkumulátorok azok energiatárlók, ott tároljuk az energiát, és a hidrogén az energia hordozó, ő hordozza saját önmagában az energiát, tehát amikor elektrolízissel egy elektrolitból, egy folyadékból szétválasztjuk, kivesszük a hidrogént, akkor az az elem magában, mint a vegyészek most megköveznének, de kémia energiátba alakítjuk át az elektromos energiát.
Elnézést kérünk a vegyészektől.
Igen, ezt azért köveznének, mert ilyen nincsen, hanem majd csak miután például elégetjük a hidrogént, vagy felhasználjuk, akkor lesz valóban energiafelszabadulás, tehát ezért nem szeretik ezt a kémia energiát, ezt a fogalmat. Tehát, és ez nagyon fontos különbség, hogy, hogy tároljuk, vagy pedig vagy hordozó önmagában az elem az energiát. És még egy másik dologra visszacsatolva, itt amit fontos látnunk, és egy másik kritikus kérdés felmerül az emberekben, hogy mert, hogy milyen rossz hatásfokkal állítjuk elő a hidrogént. Ugye ez tipikus, mert a hajtásláncoknál ez felmerül, vagy egyéb alternatív vizsgálatoknál.
Mi egyébként százalékosan a hatásfok?
Ez attól függ, hogy honnan nézzük, és mielőtt erre belemennék, egy megjegyzés arra, hogy ebben az esetben, amikor a energia pufferelésre, tehát tárlásra is használjuk fel a hidrogént, ez azért nem releváns, mert nincsen aktuálisan más megoldásunk igazából arra, hogy hogyan tudnánk ekkora mennyiségű energiát eltárolni valahol, addig, amíg később felhasználjuk. Tehát már látjuk a napelemes rendszereknél, hogy milyen nagyon drágák az akkumulátorok. Erről váljuk a nagy következő, úgymond, evolúciós lépést, úgymond, hogy a...
Hát ez a szent grál, az energiatárolás.
Hogy csökkenjen az akkumulátorok ára, és hogy a kapacitás az nőjön, a tömege csökkenjen, de még nem látjuk ezt.
De pont mennyi időre tárolom az energiát az akkumulátor segítségével?
És a másik pedig az, hogy mennyi időt tudunk tárolni, tehát az akkumulátor az főleg teljesítménytárlásra lehetne használni, a hidrogén pedig energiatárlásra, tehát a teljesítménytárlásnak az a lényege, hogy rövid ideire beteszem, és utána pedig azonnal kiveszem. Tehát a akkumulátorban való tárlás,
ez a nap
folyamán.
Igen, az de mondjuk a tél-nyár válaszod, az már nem. Igen. Jó, folytassuk innen, van mit szerintem emészgetni a hallgatóknak, egy kis zenét hallgassuk meg, és akkor innen folytatjuk.